Az elmúlt hetekben elég sok szó esett itt az érzelmekről, és én ezt a témát szeretném egy picit tovább vinni, és beszélnék egy kicsit az érzelmeknek a kategóriáiról, úgy, mint hogy negatív érzelmek, pozitív érzelmek, de egy kicsit más módon is kategorizálnánk az érzelmeket, nem csak negatív és pozitív érzelmekről beszélnénk, erről viszonylag sokat hallunk, ugye? Segítsetek abba egy kicsit, ki az, aki mondaná egy-két pozitív érzelmet? Ér, bekiabálással, nyugodtan. Mondj, öröm, milyen pozitív? Hála. Milyen pozitív? Szeretet. Oké, negatív érzelmeket?
Dű.
Félelem. Féltékenység. Igen. Jó. Tehát ez alapján, hogy egy érzelem pozitív vagy negatív, könnyen tudunk kategorizálni. Én azonban szeretnék másképp is kategorizálni érzelmeket, olyan módon, hogy valós vagy hamis, helyes vagy helytelen, vagy így is fogalmazhatnánk, hogy jogos vagy jogtalan érzelmek. És persze az a vágyunk, hogy pozitív érzéseink legyenek, hogy pozitív érzelmeink legyenek, de a legjobb lenne az, hogyha ez egy valós, egy helyes alapon lenne. És ezt remélem, hogy Isten megmutatja nekünk, hogy hogyan tudunk valós, helyes alapon, hogy lehetnek pozitív érzéseink. Mielőtt ebbe belemennénk, vagy elindulnánk, egy picit szeretnék visszacsatolni az elmúlt heteknek a témájára. Egy gondolatot szeretnék kiragadni és kiemelni onnan, amire aztán ráépítve tudunk tovább haladni. És az érzelmeket szeretném egy picit a helyükre tenni, hogy az életünkben mi a szerepe az érzelmeknek, mert manapság ez egy picit föl van borulva. Ki az, aki hallotta már ezt a népszerű gondolatot, hogy hallgassa szívedre, ki hallotta ezt, hogy hallgassa megérzéseidre. Ez egy jó gondolat? Emberek bólogatnak, ki így, ki úgy. Zoli azt mondja, hogy nem jó gondolat. Lehet jó gondolat is. Lehet hallgatni az érzéseinkre, mikor lehet ez egy jó gondolat? Ha az érzéseink igazat mondanak. Ugye? De minden esetben igazat mondanak vajon az érzéseink? Ki az, aki tud példát mondani arra, hogy egyszer egy megérzés becsapta? Vagy tudtok példát mondani olyan megérzésre, ami becsaphat bennünket? Szia, Petya! Éppen az érzésekről beszélgetünk, pozitív, negatív érzések. Ki az, aki tud példát mondani arra, hogy egy érzés esetleg becsaphat? Milyen érzés van?
Ilyen aggodalom, amikor az ember, mit tudom én, nem ért haza időben a gyerek.
Aggodalom, ugye? Egy hamis aggodalom, ugye? Aztán becsaphat egy gyanakvás, egy féltékenység, igaz? Lehet egy hamis biztonságérzet, ami becsaphat. Tehát van ma ez egy ilyen divatos gondolat, hogy hallgass a szívedre, hallgass az érzéseidre, és azt mondtuk, hogy az érzésekre jó hallgatni, ha az érzéseink igazat mondanak, de az érzéseink nem minden esetben mondanak igazat. Úgyhogy az érzéseink nem kormányozhatják az életünket, hanem az életünket az igazság kéne kormányozza. Egyszer láttam egy jópofa kis rajzot erről, nem a 21. században készült, fiatalabbak hátrányban vannak itt. Egy vonat volt az ábrány, amit egy gőzmozdony húzott. És a vasúti kocsik azok az életünket reprezentálták, mutatták be, és a mozdony, ami az életünket húzta, sok embernek az érzései, a megérzései, az érzelmei irányítják és viszik az életét. De a mozdony, az nem az érzésünkkel legyen. Isten adott nekünk akaratot, értelmet, amivel meg tudjuk vizsgálni a tényeket, és egy döntést tudunk ezzel kapcsolatba hozni. És Péterrel beszélgettünk tegnap, igen, és nagyon tetszett egy mondatod, amit lehet, hogy nem is szóban mondtál, hanem írtál, hogy elvhű élet. Azt hiszem a Dénesről írtad, hogy egy elvhű élet. Vannak emberek, akiknek az életében bizonyára észrevettétek, hogy vannak elvek, vannak viszonyítási pontok, olyan objektív mércék és igazodási pontok, ami mentén éli az életét, és nem az ingadozó érzelmei sodorják jobbra-balra, hanem vannak bizonyos igazodási pontok. És nekünk is így kéne az életünket élni, az életünket kormányoznia a döntéseinknek, az értelemnek és az akaratnak kéne. És az érzelem, Isten nem véletlen adta az érzelmeket, az érzelem az a következő kocsi. Ki az, aki emlékszik még arra, hogy a gőzmozdony után mi az első kocsi? Szeles kocsi! A szenes kocsi a következő. Ott van a fűtőanyag. Az érzelem az egy fűtőanyag, az egy üzemanyag, ami energiát ad ahhoz, hogy cselekedni tudjál. De semmiképpen nem szabad az érzelmeknek irányítani. Az érzelmek, a gondolataink, az értelem és az akarat, miután megvizsgálja a dolgokat és hoz egy döntést, az érzelmek idővel beállnak utána irányba. Ugye ezért halljuk annyit, hogy fontos, hogy hogyan gondolkozunk, hogy miről gondolkozunk, igaz? A világi sikerpszichológia is használja a pozitív gondolkodás fogalmát. Figyelj a gondolataidra, figyelj, hogy hogyan gondolkozol, milyen gondolatokat engedsz be az elméd, mert a gondolataid fogják meghatározni az érzéseidet és az érzelmeidet. Úgyhogy ezt ismeri a világi sikerpszichológia is, és beszél pozitív gondolkodásról. Gondolkozz pozitívan. Már csak a pozitív gondolkodás miatt is. Igaz? És azt mondja, hogy a pozitív gondolatok azok helyesek, a negatív gondolatok pedig helytelenek. És erről beszélgettünk tegnap, hogy ugye sok ember odáig elmegy ebben a pozitív gondolkodásban, hogy egyszerűen nem hajlandó ránézni a tényekre, mert bármi negatívat, bármi gonoszt, bármi problémát, bármi hibát lát, akkor azt mondja, hogy én pozitívan gondolkozom, engem ne zavarj össze a tényekkel. Rá se akarok nézni, mert még bevonzom az életembe. Ugye? És láttátok, már hallottátok már ezt a filozófiát? Emberek homokba dugják a fejüket egy tévesen értelmezett pozitív gondolkodás miatt. Van olyan, most megint kérek egy kis segítséget, van olyan, amikor egy negatív érzés helyén való? Tudtok mondani egy ilyet? Jön egy oroszlán, igen, a félelem. Ugye? A félelem egy érzés, egy érzelem, amivel azért rendelkezel, Isten azért adta a félelmet, hogy egy olyan helyzetben, egy veszélyhelyzetben téged cselekvésre indítson, igaz? Tehát a félelem az lehet egy helyes érzelem, egy helyes érzés, amikor valós alapja van. Ugye? Tud valaki, most nézzük az ellentétjét, arra példát mondani egy pozitív érzelemre, ami esetleg pusztít? Ez már nehezebb. Ugyanebben a helyzetben a nyugalom, ugye? Egy hamis biztonságérzet. Vészhelyzetben vagy, de te nem veszel róla tudomást. Pozitívan gondolkozol. Rálépsz a Balaton jegére, és elkezdesz sétálni egy 7 mm-es jégen, mert azt gondolod, hogy a jég 20 centi vastag, és biztonságban vagy. Hamis biztonságérzet, igaz? Pusztít, gyilkos. Mert az életedet nem a pozitív gondolkodásod fogja megtartani, nem az fogja megtartani, hogy mit gondolsz a jégnek a vastagságáról, hanem az a tény, hogy az a jég ténylegesen megtartja az életedet, vagy nem. Ugye? Tehát ilyen módon lehet egy pozitív érzelem is pusztító. Na, hogyha akkor nem ez a kulcs, hogy pozitív vagy negatív, persze, az lenne az igazi, hogyha pozitív érzelmeink lehetnének, és hogyha mindig pozitívan gondolkodhatnánk, de ezt nem tudjuk még megtenni. Mi akkor a kulcs? Hogyan kéne gondolkodnunk? A valóság alapján, igaz? A valóság alapján, ez a kulcs, hogy a valóság alapján kell gondolkodnunk, mert az érzelmeink azok ingázhatnak. Tehát a gondolataink a valóság alapján kéne, a valósággal kéne szinkronba legyenek. És hogyha te rajta vagy egy 7 mm-es jégen, akkor igenis a félelemnek ott van a helye. Igenis fel kell ismerni, hogy 7 mm-es ez a jég, és a félelem az nem megbénítson téged, hanem sarkaljon cselekvésre arra, hogy megfordulsz, és óvatos léptekkel húzol kifele. Jó? Okay. Honnan ered ez az egész pozitív gondolkodásnak a témaköre? A világi sikerpszichológia fölismerte azt, hogy az ember ahhoz, hogy egy teljes életet tudjon élni, ahhoz, hogy ki tudjon teljesedni, és egy igazi sikerekben és örömben teljes életet tudjon élni, ehhez önbecsülésre van szüksége. És a világi sikerpszichológia fölismerte azt, hogy az embereknek, az átlagembernek az önbecsülése a porba van. Az embereknek nincs önbecsülése. És azt mondja a világi sikerpszichológia, hogy próbálj akkor önbecsülést építeni. Ki hallott már ilyen? Vannak ennek különböző irányzatai, de ugyanott gyökerezik mindegyik. Bizonyára hallottatok már ilyeneket, hogy építs önbecsülést. Az a problémája a világi pszichológiának, hogy nem tud valódi alapot adni az életednek, hanem azt mondja, hogy te próbálj magadnak önbecsülést építeni. Ki hallott már ilyen gondolatot, hogy reggel fölébredsz, mondd el magadnak, hogy napról napra egyre jobban és jobban érzem magam. Napról napra egyre jobban és jobban érzem magam. Napról napra egyre jobban és jobban érzem magam. Aztán ennek egy másik változata, hogy odaállsz a tükör elé, és azt mondod, hogy szeretem magam, szeretem magam, szeretem magam, szeretem magam. Igaz? Próbálsz önbecsülést építeni. Ez egy pozitív pumpa. Ez megállsz reggel a tükör előtt, ilyen önbecsüléssel körülbelül, és szeretem magam, fölpumpálod az önbecsülésedet, nekiindulsz a napnak, 9 óra, 10 óra, 11 óra, dél, ez az a probléma ezzel, hogy ez a fajta önbecsülésépítés, igen, legyen önbecsülésed, csak ezzel az a probléma, hogy nem tud egy valós alapot adni az életednek. Ez pontosan olyan, mint mikor Münchhausen báró, süllyed a mocsárban, ismeritek a történetet, süllyed a mocsárban, és a saját hajánál fogva próbálja meg kiemelni magát a mocsárból. Ez nekem nehéz lenne, de mindenkinek nehéz lenne, mert nem tudod a mocsárból, nem tudod saját magadnál fogva kiemelni magad. Ha önmagad körül forogsz, mondhatod te bármennyit a tükör előtt, hogy szereted magad, nem fog működni, mert a mocsárban, amikor süllyedsz, mire van szükséged? Szilárd talajra, kősziklára. Kősziklára kéne állítani az életedet. Egy valódi kősziklára, ami megtartja az életedet, mert a saját hajadnál fogva nem fogod tudni kiemelni magad a mocsárból. Úgyhogy egy ilyen például a világképed. Nem tudom, hogy neked milyen világképed van, de nem tudom, hogy milyen világképed van, de hogyha neked például van egy materialista, evolucionista világképed, ami azt mondja, hogy az egész világ, minden a semmiből lett, véletlenül, cél és értelem nélkül, puszta, személytelen, természeti erők irányítják a folyamatokat, és az ember, és ebben a világban benne te magad is, a véletlen terméke vagy. Lehet, hogy ezt te soha nem gondoltad végig, de egy materialista, evolucionista filozófia ezt tanítja, az életed a véletlen terméke, és ilyen módon céltalan, és teljesen értelmetlen, és értéktelen. Barátom, ha neked van egy ilyen világképed, lehet, hogy soha nem gondoltad végig, de a tudat alatt itt pontosan tudja. Te állhatsz naphosszat a tükör előtt, és mondogathatod, hogy szeretem magam, szeretem magam, szeretem magam. A tudat alatt ittból budjan fölfele az, hogy az életed céltalan, értéktelen és teljesen haszontalan. De lehet neked, lehet egy vallásos világképed. Ha van egy vallásos világképed, és van egy Istened, aki megalkotta az egész világot, teremtett egy csomó csodálatos dolgot benne, egy csomó vonzó dolgot, egy csomó szép gyümölcsöt, a sikert, pénzt, csillogást, gyönyörű nőket, mindent, mindent, ami vonzó, és aztán az egészet megtiltotta neked, és hozott egy szabályrendszert, aminek te képtelen vagy megfelelni, és a te Istened valahol távolról néz, fölülről a magasból, és azt nézi, hogy mikor hágod át az ő szabályrendszerét, és alig várja, hogy agyonüthessen téged, ha ezt átlépted, és neked van egy ilyen vallásos világképed, akkor állhatsz napestig a tükör előtt, és mondogathatod magadnak, hogy szeretem magam, szeretem magam, szeretem magam, egyszerűen nem fog működni. Mert a saját hajadnál fogva nem tudod magadat kihúzni a mocsárból, hanem egy szilárd alapra kell ráállítani az életedet. Az önbecsülésed akkor fog fölépülni, hogyha az értékrended, a gondolkodásmódod és a világképed a valóság talaján áll. Kősziklán, objektív, megkérdőjelezhetetlen tényeken. És az igazságban gyökerezik. És igaz, meg kéne tudni, hogy mi az igazság. Vajon az igazság milyen igazság? Vajon az a világ, amiben élek, ez milyen világ? Meg kéne ismernem. Vajon félnem kell? Mert veszélybe vagyok? És fussak, meneküljek? Van egy Isten, vagy nincs? Milyen ez az Isten? Ki ez az Isten? Félnem kell tőle? Menekülnöm kell tőle? Fussak? Vagy maradjak? Meg kéne ismerni a valóságot. Hogy ez a valóság, amiben élünk, ez ad-e alapot arra, hogy biztonságban lehessek. Ad-e alapot arra, hogy lehessen egy pozitív énképem, hogy lehessen egy önbecsülésem. És tudjátok, Jézus Krisztus beszélt az igazságról. És azt mondta, hogy ha megismeritek az igazságot, akkor az igazság megszabadít titeket. Ki hallotta ezt a mondatot, hogy az igazság szabaddá tesz? Ez egy ilyen divatos mondat. Nem, barátaim, ez egy tévedés. Lecsonkították. Az igazság téged nem tesz szabaddá. Téged azt tesz szabaddá, ha megismered az igazságot. Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy az igazság szabaddá tesz. Azt mondta, hogy ha megismered az igazságot, akkor valóban szabad leszel. És ha megnézzük a Bibliát, Szintén Jézus Krisztus ő maga definiálja az igazságot, hogy mi az igazság. Egy helyen mond egy olyat, hogy én vagyok az igazság, mondja Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Akkor lehet, hogy Jézus Krisztus kéne megismerni. Ez egy eléggé elvon dolog, de majd beszélünk róla. De még egy helyen mond mást is. János 17-ben, mikor imádkozik, akkor azt mondja az atyának, hogy a te igéd igazság. Ezt mondja, hogy a te igéd, a te beszéded, Isten beszéde igazság. Tudtad, hogy Isten beszéde igazság? Hol van Istennek a beszéde? Hol van Istennek a beszéde? Ez a könyv, a Biblia. Tudtad, hogy ez a könyv az igazság? Az első betűtől az utolsóig. Ez a könyv azt állítja magáról, hogy ez a könyv Isten üzenete, Istenről beszél, rólad, neked íródott, és az első betűtől az utolsóig az igazságot tartalmazza. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha megismered az igazságot, akkor valóban szabad leszel. Itt van ez a könyv az igazság, ott van nálad a polcon. Nem olvastad még? Hát én tudom, hogy nem olvastad. Azt is tudom, hogy miért nem olvastad. Mert te ezt nem hallottad eddig erről, hogy ez az igazság. Te egész mást hallottál. Igaz? Te azt hallottad, hogy ez csak egy vallásos könyv. Meg átírták, meg az egyház, meg kivettek belőle, kivették belőle a reinkarnációt, meg beletették, ami nekik kell. Igaz? Ki hallotta ezeket? Ugye? Hát nem ezt hallod mindenhol? Na akkor most melyik az igaz? Itt van a világ legellentmondásosabb könyve. Barátom, a kezedben van egy könyv. Nem érdekes ez a könyv? Ennek a könyvnek van egy 2000 éves története. 2000 évvel ezelőtt, jóval több, a 2000 éve komplett és megvan az egész könyv, az új szövetség megíródott, és 2000 éve megvan ez a könyv. És van egy 2000 éves története ennek a könyvnek. És ez alatt a 2000 év alatt úgy néz ki, hogy az egész világtörténelem összeesküdött ellened, hogy ezt a könyvet te el ne olvasd. Nem gyanús ez? Hogy mi itt egy páran, akik elolvastuk, és utána jártunk, és megnéztük bizonyítékok ezreit, apologetika, jogi, történelmi, antropológiai, geológiai, bibliográfiai bizonyítékok ezrei tudják alátámasztani ezt a könyvet, és tudják igazolni. És azt mondjuk, hogy az első betűtől az utolsóig igaz, és a világ meg valami egész mást mond. Az egész világ összeesküdött azért, hogy ezt a könyvet el ne olvasd. 2000 évvel ezelőtt ugye lezáródott ez a könyv, az új szövetség íratok, és a könyvnek, a történelmének az első 300 évét, ha nézed, üldöztetések. 300 éven keresztül megpróbálták ezt a könyvet megsemmisíteni és elpusztítani. Arról szólt, hogy embereket, akik másolták az írásokat és továbbadták, ezeket az embereket összefogdosták, és ezek az emberek mártírharált haltak. Rómába vezető utak keresztekkel voltak szegélyezve, amelyen mártírok ezrei lógtak, akik őrizték az írásokat. És az volt a szabadulás feltétele, nem végzünk ki, szabad vagy, ha ideadod az írásokat és megtagadod a hitedet. Add ide az írásokat, és tagad meg a hitedet. És ezek az emberek azt mondták 2000 évvel ezelőtt, hogy nem tagadom meg, mert ott voltam, mert én a saját szememmel láttam a feltámadt messiást. Láttam, hogy meghalt, láttam, hogy keresztre feszítették, 3 nap múlva feltámadt, és a saját szememmel láttam. Mondhattok bármit, keresztre feszíthettek, mágián elégethettek, de nem tudom megtagadni, mert láttam a saját szememmel. Vértanúk 10000-ei az első 300 évben. Vértanúk 10000-ei igazolták ezt a könyvet. 300 éven keresztül megpróbálták ezt a könyvet megsemmisíteni és elpusztítani. Aztán nem sikerült, nagyon tetszik itt Istennek a humora, az, hogy pont az üldöztetést használta föl arra, hogy ez a könyv és az üzenet terjedjen a kereszténység. Pont az üldöztetést. Ennek köszönhetően emberek másolták a leveleket, sokszorosították, és az üzenet terjedt, elindult kifele szét a világban. És mikor az ellenség látta, hogy nem tudja megsemmisíteni, akkor egy huszárcsellel az élére állt. A 300-as években megalakult az egyház, ami megtiltotta a Bibliának az olvasását, ugye? Az első zsinat kijelentette a pápa tévedhetetlenségét, ezzel a fölruházott tekintéllyel a pápa kijelentette, hogy a Bibliát értelmezni egyedül a pápának van joga és lehetősége, Az ember nem olvashatja és nem értelmezheti a Bibliát, csak a pápa, és a pápának van joga és lehetősége megmagyarázni az írásokat. Megtiltották, hogy az emberek olvassák a Bibliát, aztán nem fordították le. Aztán eltelt egy néhány száz év, és eljutottak odáig, hogy az Isten tiszteleteken latinul kezdtek el prédikálni, hogy senki ne értse. Nem gyanús ez? 2000 év történelme egy könyvnél. 2000 év, az egész világtörténelem egy könyv ellen. Mi lehet ebbe a könyvbe? Amiben Isten azt mondja, hogy az igazság van benne, az az igazság, ami téged megszabadít. Itt van egy könyv, amire Isten azt mondja, hogy ez az igazság téged megszabadít, és 2000 év történelme szól arról, hogy te el ne olvasd. Ugye? Aztán az 1500-as évek, a reformáció, Luther lefordította a Bibliát német nyelvre, aztán mai napra eljutottunk odáig, hogy a világ szinte valamennyire nyelvére, dialektusára, nyelvjárására lefordították. És a Biblia mindenhol hozzáférhető, neked is ott van a polcon. És akkor ma mit hallasz? Bekapcsolod a National Geographicot, bármit, science fiction-t, bármit bekapcsolsz, nem bízhatsz benne. Nem bízhatsz benne, mert átírták. Átírták. Nincs a hitelét, a tekintélyét próbálják alásni. Ma ott van a polcodon magyar nyelven, és nem nyúlsz hozzá, mert nem hiszed, hogy ez az igazság. Barátom, mi lehet ez a könyv, amire 2000 év világtörténelme arról szól, hogy összeesküdött ellened a világ, hogy el ne olvasd ezt a könyvet? Téged ez nem tesz kíváncsivá? Engem már ez kíváncsivá tenne, hogy mi lehet ebbe a könyvbe. Jézus Krisztus azt mondja erről a könyvről, hogy ebbe a könyvben van az igazság. Hogy írhatták volna át ezt a könyvet? Te tudtad azt? Van egy tudományág, amit úgy hívnak, hogy bibliográfia, és a bibliográfia tudományos módon vizsgálja az ókori írásoknak a hitelességét. Azt, hogy ugye az ókori írásokat tudjuk papírusztekercsekre írták, több ezer évvel ezelőtt, ez a papírusztekercsek, ezek az idő vasfoga megette őket, tönkrementek, tehát másolták őket. Írnokok másolták a papírusztekercseket, és az ókori írásokból, nem csak a bibliai írásokból, semmilyen ókori írásból az eredeti szövegünk a mai napra nincsen meg. Mind csak úgynevezett szövegtanúk vannak, amit úgy hívnak, hogy hiteles kéziratmásolatok. És a bibliográfia egy olyan tudomány, ami vizsgálja az ókori írásoknak a hitelességét, azt, hogy a ma kezünkbe levő szövegtanú kéziratmásolatokból mennyire biztonsággal állapítható meg az eredeti irat hitelessége. Tehát magyarul, hogy lehetséges-e az, hogy átírták, megváltoztatták, kicserélték. És a bibliográfia tudománya szerint a világ három leghitelesebb ókori írását, hogy mondjam el neked, hogy micsoda. A dobogó harmadik helyén Platónnak a művei szerepelnek. Platón Krisztus előtt 400-ban írt, és azt kell tudni, hogy a bibliográfia két mérőszámot használ annak az igazolására, hogy az irat mennyire hiteles, tehát hogy lehetséges-e az, hogy megváltoztatták. Ugye mivel az eredeti iratok ma már nem állnak rendelkezésünkre, csak a másolatok, az egyik kérdés az, hogy a ma rendelkezésünkre álló legrégebbi másolat időben milyen távol van az eredeti írástól. Tehát hány év van a kettő között, hány év telt el. A másik kérdés pedig az, hogy hány szövegtanunk van. Tehát ma a világ könyvtáraiban, levéltáraiban hány papírusztekercs, eredeti szövegtanú kézirat másolat van, hány ilyen másolat áll a rendelkezésünkre, ez nagy mértékben igazolja az eredetinek a hitelességét, igaz? Ha több másolatunk van, akkor valószínű, és mind az összes másolat megegyezik, akkor valószínű, hogy hiteles az eredeti irat. Dobogó harmadik helyezettje Platónnak az írásai, ő Krisztus előtt 400 környékén írt, a 400-as években, és az eredeti írás nincs meg, ugye? Az első rendelkezésre álló kézirat másolat 1200 évvel az eredeti után keletkezett, és a mai nap 7 darab kéziratunk van. Tehát az első 1200 évre és 7 darab kéziratunk van. Második helyen Cézárnak a Gall háború története van. Cézár a Gall háború történetét Krisztus előtt 100 és Krisztus előtt 44 között írta meg. Hát egy kicsit később. Az első rendelkezésünkre álló kézirat 1000 évvel az eredeti mű megírása után keletkezett. Tehát az eredeti mű és az első kézirat után 1000 év van. Ugye itt már jobb, az előzőnél 1200 volt, itt 1000. És nem 7, hanem 10 darab kézirat áll rendelkezésünkre. Hadd mondjam el neked, hogy ki van a dobogó első fokán. Kitalálod? Ez a könyv. A Biblia. Benne az Új Szövetséggel. Az Új Szövetségi leveleket és írásokat Krisztus után 40 és 90 között írták, és a legelső kézirat másolatok maximum 40 évre vannak az eredetitől. Nem 1000, meg 1200, maximum 40 évre. Még azoknak a személyeknek az életében keletkeztek az első másolatok, akik résztvevői voltak az evangéliumoknak, akik tanúsítani tudták a benne levő szövegeket. És tudod, hány kéziratunk van ma? Levéltárakban? Nem 7, meg 10, több mint 24 ezer. Több mint 24 ezer kéziratunk maradt fönt. Szerinted ezt hogy tudták megváltoztatni? Be kellett volna gyűjteni mind a 24 ezret, megsemmisíteni és kiadni egy újat. Tudod, mi a bökkenő? Hogy mai napig találnak még, és mai napig kerülnek elő újabb és újabb kéziratok. Jó, tehát ne arra figyelj, hogy mit mond neked mondjuk a National Geographic, ami egyébként a világ legnagyobb evolucionista propaganda csatornája. Tehát az, hogy mi jön a fősodrású médiából, vagy mit tanít az oktatási rendszered, nézd meg csak 1956-ot. Mit tanítottak az iskolába róla? Ki az, aki 1995 járt iskolába? Ki az, aki 90 után járt iskolába? Na ne kezdjetek el veszekedni 56-ról, mert ellentétes dolgot tanultatok róla. Az, hogy mi jön a fősodrású médiából, vagy mi jön az oktatási rendszerből, ez attól függ, hogy az érdekei mit szabnak meg. És a fősodrású médiából egy evolucionista propaganda jön, mert ezek az érdekek, mert igen, menjünk tovább, jó? Tehát itt van ez a könyv. Ez a könyv, ami azt állítja magáról, hogy ez Isten üzenete hozzád. Ez a könyv, ez Isten beszédét tartalmazza. Tele van Isten ígéreteivel, ezek az ígéretek számodra íródtak. Isten üzenete, Isten ígéretei, és én meg vagyok róla győződve, én ezt a könyvet elolvastam az első betűtől az utolsóig, hogy ez a könyv egy szerelmes levél. Egy szerelmes levél Istentől hozzád. Amiben beszél róla, magáról, te rólad, a kettőtök kapcsolatáról, ő az alkotód, ő a teremtőd. És elmondja, hogy ki vagy te. Láttad már magadat az ő szemével? Láttad már magadat az ő szemével? Tudod, hogy mi a te értéked? Mi a te valódi értéked? Tudtad, hogy Isten mit mond rólad? Na, arra szeretnék bátorítani, hogy fogd meg ezt a könyvet és olvasd. Ne a tükör elé állj be reggelente, ne ott próbáld el fölpumpálni az önbecsülésedet, nem olvasd ezt a könyvet. Tudtad, hogy mit mond Isten ebbe a könyvbe? Fogok mondani egy-két ige verset, és én örülnék, hogyha lenne előtted egy papír meg egy ceruza, hogyha nem is most nyitott ki, de az ige verseket írd föl, és nézd meg otthon. Kezd el elolvasni. Írd föl, mert többet fogok mondani. Olyan igeverseket, amit keres ki otthon a Bibliából, olvasd el, kezd el tanulmányozni, és nézd meg, hogy mi az igazság. Ne a tükör elé állj be, nézd meg, hogy mi az igazság rólad, a kapcsolatotokról, Istenről. Nézd meg, hogy mit mond Isten rólad. Tudtad, hogy értékes vagy? Tudtad, hogy nem kell pumpálni az önbecsülésedet? Minden reggel, mert értékes vagy, ez a tény. Nem tudom, hogy a világ mit mondott az értékedről, az iskoláid, a tanáraid, az állam, a nyugdíjrendszer, mire értékelt téged, ezt nem tudom. De ha elolvasod Lukás 9.25-öt, azt mondja, hogy mit használ az embernek, az egész világot megnyeri a lelkében, pedig kárt val. Tudod azt, hogy Isten egy mérlegre tett téged, a lelkedet egy mérlegre tette, az egyik serpenyőjébe, és a másikba beletette az egész világot. A világnak a teljes gazdagságával, minden kincsével, minden vagyonával, minden csillogásával. És azt mondja, hogy nem fogható hozzád. Nem tudok mit tenni a mérleg sárpenyőjébe, mert te értékes vagy. Tudtad ezt, hogy Isten így gondolkodik rólad? Tudtad azt, hogy fontos vagy neki? Olvastad? Máté 18.12-ben. Tudod, Jézus a jó pásztor. És nagyon sok ilyen példát használ abba az időben. A pásztorkodás, ez egy teljesen általános munka volt. Ma ezt nekünk nehezebb megérteni, mert hány pásztor van közöttetek? Birka pásztor. Akkor ez egy teljesen általános dolog volt. És mondott egy példázatot, és azt mondta, hogy ha valakinek van 100 juha, és egy elvész a 100-ból, akkor nem elmegy, ott hagyja a 99-et, és elmegy, hogy megkeresse azt az egyet, aki elveszett. Hogy megkeresse. Tudtad, hogy te vagy az az egy? Tudtad, hogy ez rólad szól? Olvastad, hogy rólad szól? Tudtad? Istennek vannak tulajdonságai. Az egyik tulajdonsága az, hogy ő végtelen, és ez számunkra nagyon nehezen érthető. Nem tudjuk befogadni a végtelenséget. A véges ember hogyan fogadhatná be? Hogyan érthetné meg? Persze, értünk dolgokat Istenről, mert kijelent, elmond dolgokat, de nem tudjuk befogadni. El se tudjuk képzelni, mi az, hogy végtelen. A Földön él 7 milliárd ember. A 7 milliárd embert mi egy tömegként tudjuk csak elképzelni. Tudtad azt, hogy Isten nem így gondolkozik? Ő végtelen. Neki veled van egy kapcsolata személyesen. Veled. Ismer téged. Téged. Érted? Tudtad, hogy az összes hajszáladat tudja? Tudja, hogy mikor ültél le, mikor álltál föl? Hogy mikor édesanyád méhébe formálódtál, ő már ismert téged? Szeretett téged? Kiválasztott téged? Olvastad? Nem a 7 milliárdot, téged. És azt mondja, hogy egy el van veszve, akkor az egyért elmegy. Annyira értékes, hogy az egyért elmegy. Tudtad, hogy érted, eljött. Érted? Ez azt jelenti, hogy ha 7 milliárd ember sinem van, és alanyi jogon jut be a mennybe a jó cselekedeteivel, egyedül te vagy az, aki elszúrtad. Egyedül te vagy az, aki el vagy veszve. Eljött, érted? Nem feledkezett meg rólad. Tudtad? Olvastad, hogy ennyire fontos vagy neki? Hogy eljött, érted? Ha egy el van veszve, elmegy azért az egyért. Észrevetted, hogy el vagy veszve? Mind el vagyunk veszve. Tudtad? Vagy azt hitted, hogy minden rendben van? Nézd meg a világunkat. Bekapcsolod a National Geographicot, egy jó adó, csak a hangot kapcsolod le róla, mert marhaságukat beszél, de nézd a képeket. Nézd meg a természetfilmeket. Nézd meg Istennek a teremtését. Nézd meg a teremtés csodáját. Láttad már az űrből a Földet? Láttad a kék golyót? Egy mestermű. Láttad? Az ökológiai rendszerek millióinak, finom hangolt ökológiai rendszerek. Érted? A víz körforgása, a párolgás, felhő, az eső megöntözi a növényeket, az oxigén körforgása. Mérnöki zsenialitás. Te elhitted, hogy ez véletlen lett a semmiből? Barátom, bolond vagy. Ne haragudj, nagyon szeretlek, de bolond vagy, ha ezt elhiszed. Mérnöki zsenialitás. Nézd meg Isten teremtésének a csodáját. Nézd meg, és hogy jössz közelebb ezzel a képpel, lejössz a Földre, megnézed, nézd meg egy természetfilmet. Láttál már egy naplementét? Megcsodáltál már egy naplementét? Egy virágos rétet? Egy hegyet, patakokat, vízeséseket? Láttad már Istent a teremtésébe, az alkotót? Barátom, ha találsz a sivatagba egy órát, nem mondod azt, hogy nézd már a szél, meg a homok mit össze nem rakott itt, meg a véletlen évmilliók alatt. Láttad a természet csodáját? Láttad a teremtőt? Hogy egy művész, csodáltál már egy naplementét? Láttad a művészt mögötte? A szerető művészt? Tudtad, hogy egy ilyen Istened van? Egy helyen van probléma a képbe. Egyetlen egy helyen, ahol jössz közelebb, és meglátod az embert. Körbenézel, meglátod az embert, a gyilkolást, a gonoszságot, a bűnt. Ne takargassuk a bűnt. Ez egy szitokszóma. Nincs jó, meg nincs rossz. Hogy ne lenne? Nézz körül. Egyedül az embernél van probléma. Barátom, olvasod a Bibliát, és amit a Biblia leír a világunkról, így fedi a valóságot. Így fedi. Az ember elhagyta Istent. Isten méltósággal teremtette az embert. Szabad akarattal. Szeretetből, és annyira szeretett téged, hogy szabad akaratot adott. Hogy te mondhatsz még a mindenható Istennek is nemet. És ha nemet mondasz, ő megáll a te nemed előtt. Érted ezt? A teljhatalmú, teremtő, mindenható Isten szabad akaratot adott neked. Úgy, hogy ő ismeri a jövőt előre, és tudta, hogy a szabad akaratodat arra fogod használni, hogy nemet mondj neki. Tudta, ismerte a következményeket. Tudta, hogy bejön a bűn, tudta, hogy bejön a gonoszság. És a szeretet miatt, a szeretet miatt szabad akaratot adott. És körbenézel, és itt van a gonoszság. El vagyunk veszve. Szükségünk van egy megváltóra. És lapozunk Róma 3-hoz egy kicsit. Róma 3.21 től. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mit jelent ez? Hogy Isten igazsága hit által van minden hívőnek. Figyelj, mert nincs különbség, mindenki vétkezett. Mindenki. Észrevetted, hogy mind el vagyunk veszve? Mind el vagyunk veszve, mind elhagytuk Istent. Nem csak Ádám és Éva mondott neki nemet, és elbúcsúztak, mindannyian. Észrevetted, hogy az életedet eddig Isten nélkül élted? Hány évet, hány évtizedet éltél Isten nélkül, nemet mondva neki? Mindenki vétkezett. Mindenki. Ismered Istennek a törvényeit, ugye? Ne ölj, ne lopj, stb. Ha valaki embertől, azt hogy hívják? Gyilkos. Ugye? Ugyanezen az analógián tovább menve. Ha valaki lop, hogy hívják? Tolvaj. Van közöttetek olyan, aki nem lopott még? Menjünk tovább. Hogy hívják azt, aki hazudik? Hazug. Van olyan, aki még soha nem hazudott? Tegye föl a kezét. Te meg most hazudsz. Mind hazugok vagyunk. Érted? Egy jelentkező, egy bátor jelentkező. Mind hazugok vagyunk. Érted? Mind el vagyunk veszve. Mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Észrevetted, hogy hiával vagyunk Isten dicsőségének? Hogy el vagyunk veszve. Itt van a világunk, és valami hiányzik. Valamit keresünk. Soha nem elég. Építed a vállalkozásodat, hajtod a karrieredet, veszed a nagyobb autódat, és soha nem elég. Soha semmi nem elég, mert hiányzik a képből Isten. Észrevetted, hogy visszavonult? Nemet mondtunk neki, és visszavonult? Mint hogyha magára hagyott volna bennünket, olyan érzés néha, nem? Héjával vagyunk az ő dicsőségének. Most figyelj, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Tehát kiről beszél? Arról, aki hisz, hit által minden hívőnek, nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiába van Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből. Na, ezt én itt már több dolgot nem értettem. Az első az, hogy mit jelent az, hogy megigazítja. A magyar nyelvben egy kicsit megkopott ennek a szónak a jelentését. Én így nőttem föl gyerekként, hallottam ezt. Én pontosan tudtam, mit jelent az, hogy megigazítja. Reggel elindultam az iskolába, fölöltöztem, fölvettem a cipőmet, fölvettem az iskolatáskámat, odaálltam az ajtóhoz, mentem volna, és anyukám rám szólt, hogy állj meg, fiam, nézzél rám. Anyukám átnézte a ruhámat, valami nem stimmelt, rögtön megigazította. Biztos Isten is megigazít, nem így igazít meg, megnézi, hogy mi nem jó bennem. Már hozza a nagyítót, és megnézi, hogy mi a hib, hol kell lefarigcsálni. De tudod, hogy itt a görög nyelvben mit ír? Megigazít, dikájó. Igaznak nyilvánít. Igaznak nyilvánít Isten. Érted? Van egy okleveled. Van egy okleveled. Ha hittél Jézus Krisztusban, van egy okleveled a mindenható Isten pecsétjével, ami azt mondja, hogy te igaz vagy, törvényesen, jogszerű. Igaznak vagy nyilvánítva. Senki nem hozhat rólad elmarasztaló ítéletet. Isten igaznak nyilvánít. Kegyelméből. Na ez a másik magyar szó, ami kicsit megkopott. Kegyelem. Halára vagy ítélve, de nem végzünk ki. Köszönöm. Az eredeti görögben a káris szó szerepel. A káris szót fordítják kegyelemmel mindenhol. Nagyon tetszik nekem az angol gratis, az, ami kicsit ezt kifejezi. A káris ajándékot jelent. Nem akármilyen ajándékot, meg nem érdemelt ajándékot. Meg nem érdemelt ajándékot. Teljesen elveszve vagy, teljesen zéró vagy, nem érdemled meg, nem dolgoztál meg érte, ajándékba kapod. Egy olyan ajándék, ami az ajándékozó jelleméből fakad, és nem te dolgoztál meg érte. Érted? Ingyen igazítja meg őket kegyelméből. Érted, hogy az üdvösséget ingyen kaptad? Ajándékba. Nem tudtál megdolgozni érte, csak elfogadni. Hogyan tudsz elfogadni egy ajándékot? Adok egy ajándékot neked, hogyan tudod elfogadni? Mi kell az, hogy a tiéd legyen? Úgy kinyúlsz érte, és elfogadod. Igaz? A szabad akarat. Isten szabad akaratot adott. Neked egy feltétel van, el kell fogadni ezt az ajándékot. És ha nem dolgoztál meg érte, amikor kaptad, akkor ne is próbálj meg megdolgozni azért, hogy megtartsd. Mert ingyen van, nem tudod elveszíteni. Jó. Igen. Olvassuk tovább egy picit. Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Jó, tehát meg igazi, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Érted, hogy egy váltságra van szükségünk? Mert elhibáztuk a dolgokat? Nagyon tetszett, én hallottam egy történetet, ez Amerikában játszódott, és én itt értettem meg egy bírósági tárgyaláson. Volt egy bíró, aki egy 17 éves lánynak folyt a pere, gyorshajtásban volt valami környező sztori, és gyorshajtás miatt elítélték a lányt, $300 volt a bírság. És a bíró meghozta az ítéletet, elítélte a lányt. És akkor meghozta az ítéletet, levette a bírói palástját, előre sétált, és befizette a $300 a lány helyett. Tudod miért? Mert a saját lánya volt. És bíróként tiszteletbe kellett tartani a jogot, és egy jogos, igazságos ítéletet kellett hoznia. De apaként pedig szerette a lányát, és megváltotta a lányát, kifizette a lány helyett a büntetést. És Isten nem ugyanezt csinálta velünk? Isten egy igazságos Isten, nem nézheti a bűnt. Isten a bűnre nem tud ránézni. Ha megnézed a világunkat, és látod ezt a megannyi gonoszságot, ami az ember szintén itt van, csodálkozol azon, hogy el vagyunk veszve, hogy Isten hátra lépett egy picit. Ő szent és tökéletes, az ő mércéjének nem felelünk meg, egyikünk se felel meg. De Jézus Krisztus kifizette ezt az árat. Úgyhogy fontos vagy neki. Tudtad, hogy vár rád? Tudtad, hogy ő szeret és rád vár? Arról beszéltünk, hogy el vagy veszve, és az életét adta, érted. Igaz? Ez a példázat, hogy elmegy az egy elveszett bárányért, az arról szól, hogy Jézus az életét adta, érted. Értékes vagy szerinted? Ha ő azt mondja, hogy te annyit érsz nekem, hogy az életemet adom, érted? Fontos vagy? Tudtad, hogy egész életedben melletted volt. Hogy születésed fogantatásod pillanatától. Erről beszéltünk az előbb. Ismert téged a fogantatásod pillanatától. Egész életedben ott volt veled. Egész életedben minden, ami veled történt, tud mindenről. Minden öröm, ami mosolyt csalt az arcodra, mosolyt csalt az övére is. Minden fájdalom, minden bánat, amikor egy könnycsepp kicsordult a szemeden, az ő arcán csordult végig. És vár rád. Olvastad a tékozló fiúnak a történetét? Ismered a tékozló fiú történetét? Amikor a fiú elmegy otthonról, és kikéri az apjának a vagyonát, az örökségből a vagyont, hagyjatok engem békén, megyek az atyai háztól, viszlát. Elmegy és elherdálja a vagyont, elpiálja, elkölti nőkre, haverokra, és elfogy az egész. Nem marad egy vasa se? És elszegődik disznópásztornak. Disznópásztornak veszik föl, malacok mellé. És olyan éhes, hogy a moslékból enne, de nem adnak neki. A moslékból enne, de nem adnak neki. És eszébe jut az apja, és azt mondja, hogy hazamegyek az atyám házába, mert ott a szolgák, a béresek jobban élnek, mint én. Hazamegyek, és elmondom apámnak, hogy apám, vétkeztem ellened, és az ég ellen. Vétkeztem, nem akarom, hogy a fiam már visszafogadjál, csak hagyd legyek a szolgáid közül egy, hagyd legyek a béreseid közül egy, mert még a béreseknek is jobb dolga van. És elindul haza a fiú. És az apja, ahogy meglátja, hogy jön, fut, rohan elé, megöleli, megcsókolgatja, azt mondja, hozzatok köntöst rá, adjatok sarut a lábára, húzzatok gyűrűt az ujjára, mert a fiam elveszett és meglett. És vágjátok le a hízott borjút, mert ünnepelni fogunk. Tudtad, hogy Isten ünnepel és örül neked? Tudtad, hogy te vagy ez a fiú? Te vagy a tékozló fiú, aki elvesztél, és ő vár téged haza. Hogyan tudott futni elé? Ezt gondolkoztatok már? És hogy lehet az, hogy futott elé? Valaki gondolkozott ezen? Tudod miért? Így állt egész nap. Érted, hogy rád vár? Egész nap várta a fiát. Tudtad, hogy vár rád? Olvastad? Ne a tükör előtt álljál reggelente, és ne azt mondogasd, hogy szeretem magam. Olvasd ezt a könyvet, nézd meg, hogy Isten hogy gondolkozik rólad. Hogy ő szeret téged, hogy ő vár téged évtizedek óta. A szerető atyád vár haza. Örül neked. Vannak érzéseid? Vannak hamis érzéseid? Aggódsz? Itt az aggodalom. Ez egy jogos érzés az aggodalom vajon? Mi az aggodalom? Mi az az aggodalom?
Olyan
dolgoktól való félelem, amik a jövőben nem fognak megtörténni. Az aggodalom egy bizonytalanság érzése. A jövőtől, a bizonytalanságtól való félelem. Olvasd el Máté 6.25-öt, 6.25-től 34-ig. Írd föl, és olvasd el, hogy Jézus, hogy Isten mit mond neked az aggódásról, hogy azt mondja, hogy ne aggódj. Ne aggódj azon, hogy mit fogsz enni, meg mit fogsz ruházkodni, meg mi lesz a cégeddel, meg a vállalkozásoddal. Isten tud rólad. Aggódsz azon, hogy mit fogsz enni. Nézd meg a madarakat. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe se takarnak, bizniszt se építenek, és a mennyei atyátok azok eltartja őket minden nap, és eteti őket. Hát nem többet ér a te életed egy verébnél? Aggódsz, hogy mit fogsz öltözködni holnap? Nézd meg a virágokat, nézd meg egy virágos rétet. A virágok se dolgoznak, nem izzadnak. És azt mondja Isten, hogy a mennyei atyuk nagyobb pompába és színesebben öltözteti őket, mint Salamon, ahogy öltözött teljes dicsőségébe. Ha a virágokat, ami ma van, holnap elszárad, összekaszálják és tűzre vetik, azokról így gondoskodik Isten, akkor nem rólatok? Kicsiny hitűek? Miért aggódsz? Olvasd az igét. Vádolod magad? Vádolod magad néha? Előbb olvastuk Róma 3-at, hogy Isten igaznak nyilvánított. Olvassuk tovább egy picit. Lapozzunk vissza Róma 3-hoz, ahhoz olvastuk az előbb. Mindenki vétkezett, hiába van Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Aztán egy picit lejjebb, 26. vers, második fele, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Amennyire ő igaz, annyira teszi igazzá azt, aki benne hisz. Érted ezt? Szerinted Jézus mennyire igaz? Jézus Krisztus megy a mennybe, ott állnak az angyalok a lángpallossal. Mi van ide írva? Amennyire, ahogyan ő igaz, Krisztus, annyira igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Mitől leszel te igaz? Mitől leszel mentes minden vád alól? A jó cselekedeteid miatt? Próbálsz megfelelni Istennek? Próbálsz jó dolgokat tenni, és gondolkodsz azon, hogy majd Isten elfogad a jó cselekedeteid miatt? Hit által. Amennyire ő igaz, annyira teszi igazzá. Mész a mennybe, ott áll az angyal a lángpallossal. Ne vádold magad. Persze megjelenik néha, tettél dolgokat az életbe, amit megbántál, és nem tudsz visszacsinálni. Történtek ilyen dolgok? Történtek? Mindenkivel történik. Ne a tükör elé állj, olvasd a Bibliát, olvasd Róma 8.1-et, nincs most már semmi kárhoztató ítélet az ellen, aki Krisztusban van. Nincs most már semmi kárhoztató ítélet. Vagy olvasd Róma 8.33-at. Róma 8.33. Ki vádolhatná Isten választottjait? Tudtad, hogy te Isten választottja vagy? Tudtad, hogy Isten választottja vagy? Ki vádolhatná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Isten, aki igaznak nyilvánít. Isten nyilvánított igaznak. Ki vádolhatna? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt, feltámadt Krisztus Jézus, aki az Isten jobbjában is esedezik értünk. Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy az életemet adom érted. Elvégzett egy váltságot, magára vette a bűneidet, és a saját igazságát helyette odaadta cserébe. És az atyánál van is esedezik érted. Amikor elbuksz, amikor hibázol, akkor Jézus azt mondja az atyának a mennybe, nem történt semmi. Kifizettem, ezért mentem, ott voltam a kereszten. Én megfizettem. Ne vádold magad. Ne vádold magad a múlt dolgaiért. Olvasd Isten igéjét. Olvasd, hogy mit ír ő rólad. Hogy szeret téged. Hogy mit tett érted. Róma 8.31. Ha Isten velünk, kicsoda lehet ellenünk? Ki lehet ellenünk? Olvastad már? Olvastad, hogy Isten hogy gondolkozik rólad? Értékes vagy, fontos vagy neki, szeret téged, rád vár. Ne aggódj, ne vádold magad. Mit tegyél? Mit tehetsz? Honnan lehet önbecsülésed? Honnan lehet valódi öröm a szívedbe? Azt mondja, hogy örülj. Örülj. Azt mondja a Biblia, hogy örülj. Érted? Hogy lehetnek pozitív érzéseid valós alapon. Örülj. Lukács 10.20. Lukács 10.20. Miért örülj? Mert a neved föl van írva a mennyben. Tudtad, hogy abban a pillanatban, amikor te Jézus Krisztust elfogadtad személyes megváltódnak, a mennyben az életkönyvébe beírták a nevedet. Tudtad, hogy beírták a nevedet, hogy be van írva? Ha elfogadtad. Ha még nem fogadtad el, akkor nem. De csak ennyire vagy tőle, hogy elfogad. Ez egy ingyenes ajándék, emlékszel, az előbb beszéltünk róla. Tudtad, hogy ha ezt a lépést megtetted, akkor a te neved föl van írva a mennyben, az életkönyvében? Örülj! Mit aggódsz? Örök életed van. János 3.16 azt mondja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, és ebben te is benne vagy, ide mondhatod a nevedet, úgy szerette Isten a világot, ez egy szülőt fiát adta, hogy aki csak hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Érted, hogy örök életed van? Hogy biztonságban vagy. Nézzük meg János 6.37-et. Miért aggódsz, ha biztonságban vagy? Lapoz János 6.37-hez. Írd föl, és nyisd ki holnap a Bibliádat otthon. Ne a tükör előtt kezd a reggelt, hanem olvasd a Bibliádat. János 6.37. Nem, olvassak előbb János 10.27-et. Bocsánat. Olvassuk János 10.27-et. Azt mondja Jézus, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Te meghallottad Jézusnak a hívó szavát? Ha meghallottad, ha hallgattad, ha hallgattál rá, akkor ő ismer téged. Ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha. Nem tudom, hogy a te vallásos világképed mit tanított Istenről. Mit tanított arról, hogy elveszítheted-e az üdvösségedet? Lehet, hogy ajándékba kaptad ingyen, ugye most olvastuk előbb Róma 3-ba, hogy nem cselekedetekért ajándékba, de miután megkaptad ajándékba, majd jó cselekedetekkel kell megtartanod, vigyázni, hogy el ne veszítsd. Barátom, olvasd a Bibliát, az üdvösségedet nem tudod elveszíteni. Ajándékba kaptad ingyen, és a tiéd, a neved föl van írva az életkönyvében. Isten nem állott az életkönyve előtt egy toll, egy ceruzával, meg egy radírral. Megtértél, fölírja a nevedet az életkönyvébe. Aztán mész, beállvág valaki eléd az M7-esen, káromkodsz egyet, előhozza a radírt, kiradírozza. Bocsánatot kérsz, fölírja megint. Viccelsz? Viccelsz? Mit mond János 10? Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki nem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Nézzük meg János 6-ot, János 6.37. Akik nekem ad az atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Tudtad, hogy Isten nem küld el téged? Tudtad, hogy nem a cselekedeteiddel érdemeled ki, hogy hozzá mehetsz? Azt mondja, hogy jöjj úgy, ahogy vagy. Itt mondja, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Volt már olyan érzésed, hogy vajon mehetek-e Istenhez? Jaj, mit tettem? Mint Ádám. Ugye? Ádám elbújt a paradicsomba. És Isten jött. Ádám, ha-ho, hol vagy, hol vagy? Elbújtam, mert hallottam, hogy jössz. Volt ilyen érzésed? Isten keres téged, ugyanúgy, ahogy Ádámot. Vár rád, mint a tékozló fiúra. Vár rád, és azt mondja, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, mit adott neke? Nekem. Menjünk vissza a 37-hez. Akit nekem ad az adja, az mind én hozzám jön. Tehát mit adott nekem? Aki én hozzám jön. Jó? Tehát annak, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, vagyis azokból, aki én hozzám jön, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Ki kell lépnünk egy kicsit abból, hogy magunk körül forgolódunk. Meg kell néznünk egy kicsit magunkat Isten szemszögéből. Hányszor van, vagy hogy benne vagy a hétköznapokban, és csak a napi problémáiddal vagy elfoglalva. Csak ezzel az élettel. Jaj, csak mi lesz itt, mi lesz a jövő héten, mi lesz az üzletemmel, mi lesz a vállalkozásommal. Tudtad, hogy örök életed van? Persze, élj, és Isten veled van, és segít ma. Olvastuk az előbb, hogy gondoskodik rólad, lesz mit ruházkodnod, lesz mit enned, de ne élj már úgy könyörgöm, mintha csak ez lenne itt. Ne élj úgy vakon, mintha nem látnád, hogy van egy örök életed. Egyszer át fogunk lépni az örökké valóságba, és Sanyi szokta mondani, hogy a menny kapujába Szent Péter bukós isakot oszt, mert fölmész és a fejedet fogod verni a falba. Nem hittem, nem vettem róla tudomást. Érted? Úgyhogy örülj. Lesz, ne gondolkozz csak ebben az életben. Lesz egy nagy helyreállítás. Beszéltünk ugye az előbb erről, hogy látjuk a gonoszságot. És oké, könnyű itt erről beszélni, hogy örüljek, mert örök életem van, meg a nevem föl van írva a mennybe, meg majd föltámaszt az utolsó napon. De mi van ma? Mi van most? Mi van a problémáimmal? Mi van az üzletemmel? Mi van a házasságommal? Mi van a családommal? Mi van ma? Ma ki lesz velem? Ma ki oldja meg a problémáimat? Ha Isten ennyire szeret, ha lesz egy örök élet, ha ilyen szép minden, akkor miért van itt ez a rengeteg gonoszság? Miért van ez a rengeteg probléma? Miért mennek tönkre a kapcsolataim? Miért esik szét az üzletem? Miért nem tudom összerakni? És ha végre összerakom, és én vagyok a sikeres, és én vagyok a király, kicsit nem figyelek oda, és szétesik. Szétesik az üzletem, szétesik a kapcsolataim. Miért? Miért van ebben a világban ez? Isten miért nem tesz rendet? Gondolkodtál már ezen? Ki az, akinek megfordult már ilyen a fejébe? Szentek vagytok. Én szoktam ilyenek gondolkodni. Lesz egy nagy helyreállítás. Tudtad, hogy ez a világ ma nem olyan, amilyennek Isten megteremtette? Ha elolvasod a Biblia elejét, egy Mózesbe a teremtés könyvét, most meg elmegyünk a végéhez egy kicsit, a Jelenések könyvéhez, ott van a sztorinak a vége. Egy Mózesben meglátod, hogy Isten megteremtette a világot. Tudtad, hogy nem ilyennek teremtette? Tudtad, hogy nem volt ennyi nyomor? Nem csak, hogy gonoszság nem volt az ember miatt, a világ nem így nézett ki, a föld nem így nézett ki. Tudtad, hogy nem voltak árvizek, szökőárak, természeti katasztrófák, vihar, hurikán? Tudtad, hogy ezek nem léteztek? Tudtad azt, hogy tudósok könyveket írtak arról, hogy a világ hogyan nézett ki, hogy a geológia tudománya az mind a Bibliát támasztja alá, és nem pedig az evolúció elméletet? Olvastál ilyen könyveket, vagy csak a fősodrású médiát nézed, ami eléggé egysíkú? Ma egyszer beszélgettem egyik ismerősömmel, és azt mondja, hogy tök logikus, amit mondasz erről, tényleg ez nem lehetett, tényleg kell egy Isten, de ezek a tudósok miért az ellenkezőjét mondják? Barátom, több ezer tudós van, aki erről beszél, több ezer, csak nem hallod őket, mert nincsenek benne a fősodrású médiában. Nem olvasod az iskolába. Tudtad, hogy geológiai bizonyítékok ezrei a bibliai sztorit támasztják alá, nem az évmilliárdokat? Tudtad, hogy a bibliai sztorit támasztják alá, hogy Isten mikor megteremtette a Földet, olvasod egy Mózesben, most nem fogok végigmenni, menj haza és olvasd el, megteremti a Földet Isten, és szétválasztja a boltozat alatti és a boltozat feletti vizeket. A stratoszféra réteg fölött egy vízréteg volt. Hallottál róla? Tudósok könyveket írnak róla. Egy pára réteg volt, ami egy üvegházhatást eredményezett a Földön. Olvastad a Bibliába? Paradicsom. Édenkert. Olvastál erről, hogy édenkert? Egy üvegházhatás. Ez a réteg, ez a párarétek teljes mértékben kiszűrte a napnak a káros UV-sugárzását, ami egyrészt felel az öregedésért, nem véletlen a Bibliában az özönvíz előtt 7-800 évet éltek az emberek, de ezen kívül egy üvegházhatást eredményezett. Voltál már egy üvegházhatásban? Nincs szél, meg vihar, az egész földgolyón egységes időjárás volt. Nem volt tél, meg nyár, hideg, tűz a nap, forróság, kánikula, fagy, meg hideg. Kellemes szubtrópusi klíma. 24-25 fok mindenütt, és kellemes szubtrópusi klíma. Paradicsom. Édenkert. Elmegyünk a Jelenések könyvébe. Ez a világ tönkrement. Lesz egy nagy helyreállítás. Nézd meg, vegyél róla tudomást, ne felejtsd el. Jelenések 21. Azt mondja, a sztori vége. Ismerjük, itt van a könyvben, le van írva, hogy mi a sztori vége. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sincs többé. Hoppá! Miért nincs tenger többé? Isten, nincs víz, Istennek a teremtésében hiszem, hogy a víz, a patakok, a vízesések, ez gyönyörű, ez csoda. De ha megnézed a világtengereket, a világóceánokat, miről beszélnek? A pusztulásról. Tudtad, hogy a teremtésnél nem volt a föld kétharmada, nem volt víz? Tudtad, hogy ez honnan van itt? Hogy ez az özönvíznél jött le? Olvastad, hogy az özönvíznél megnyíltak az ég csatornái? És volt egy özönvíz, ami az egész földet beborította? Tudtad, hogy a geológiai bizonyítékok ezrei támasztják ezt alá? Hogy a Himalája hegycsúcsán is kagylókat meg csigáknak a maradványait találják? Hogy az egész földet víz borította be az özönvíznél? És Zsoltároknál olvasod, hogy Isten átalakította a föld geológiáját, hegyeket, kiemelte a hegyeket, mélységbe szorította a tengert, határt szabott a tengernek, mélytengeri árkok kialakultak és elnyelték a vizet. És amit ma körbenézel, a földfelszín kétharmada a pusztulás képe, az özönvíznek a vize van itt a földön. Miért nem lesz az új földön tenger se? Itt van az özönvíznek a vize. Tudtad, hogy a tengerek nem 4 milliárd évesek, mint ahogy az iskolába tanítják? Tudtad, hogy a világtengerek sótartalmát évről évre mérik? Vizsgálják a sótartalmat? Mert a sótartalom állandóan emelkedik. Teljesen logikus, nem? Az eső esik, kimossa a földből, a kőzetekből az ásványanyagot, a folyók hordják be az ásványanyagot a tengerekbe, meg az óceánba, és a víz körforgásánál a párolgás, a kicsapódás, desztillált víz kicsapódik, képződnek a felhők, desztillált víz emelkedik, az ásványanyag koncentráció marad, évről évre magasabb. És ezt így nézik, és egy lineális emelkedés található, hiszen a folyóknak a vízhozama a geológiai szinten a földön nagyságrendileg állandó. És visszanézik ezt, és 4400 évvel ezelőtt volt nullán. Tudtad, hogy a világtengerek 4400 évvel ezelőtt édesvízűek voltak? Mi volt 4400 évvel ezelőtt? Nyisd ki és olvasd el, az özönvíz. Geológiai bizonyítékok ezrei állnak rendelkezésre. A világ nem így nézett ki, egy ámulatos csoda volt. A világot Isten megátkozta a bűnbeesésnél. Ha elolvasod, Ádámnak azt mondja, a bűnbeesés után, a bűn miatt, mivel bejött a bűn, a gonoszság, a ti választásotok miatt, a bűn miatt Isten megátkozta a földet. Azt mondta, hogy dolgozol, és verítékeddel fogod enni a kenyeredet. Verítékkel műveled a földet, és bogáncsot és kórót hajt neked. Ki ismeri ezt? Vannak itt vállalkozók? Ismerős? Műveled a földet, és csak bogáncs meg kóró jön? Ismerős? És küzdesz ellene. Persze, nem mondtam, hogy de dolgozz. De ne várd, hogy te majd ezt egyszer rendbe fogod rakni. Mert Isten csinálta. Tudod miért? Szeretetből, meg kegyelemből. Hihetetlen? Nem hihetetlen. Isten megátkozta a földet, mert nem akarta, hogy a bűn konzerválódjon. Bejött a halál. Ádámnak azt mondta, hogy ha elbuksz, meg kell halnod. Tudtad, hogy fizikailag az emberi test örök életre lett tervezve? Képes-e az emberi test képes lenne örökké élni? Hogy minden sejtet 7 évente kicserélődik? Képes lenne a szervezet 7 évente teljesen megújulni? De minden sejtetben van egy gén. Egyetlen sejtetben egyetlen egy gén több információt tartalmaz, mint 10 000 lexikon. Ezt el tudtad képzelni? Egy génbe 10 000 lexikonnyi információ. Teljes anyagfelhasználási utasítás. Egyetlen egy génedből az egész szervezetet újra lehet építeni. Anyagfelhasználási utasítás, összeszerelési kézikönyv, minőségbiztosítás, hibajavítási utasítás, minden egyetlen egy génbe. A szervezet egy csoda, a tervezettséget mutatja, egy mestermű, Isten alkotása. 7 évente minden sejtet kicserélődik, minden hiba kijavul, bármeddig élhetnénk. Tudod, miért nem élünk? Hallottál már elől, hogy az öregedésért felelős gén? Hallottál már? Keresik, tudósok keresik, hogy hol van. Majd megtaláljuk, kikapcsoljuk, örökké élhetünk. Ne izgulj, nem fogják megtalálni. Isten eldugta, jól eldugta. Miért? Szeretetből, kegyelemből. Mert bejött a bűn és a gonoszság. Nézz körül, nem látod mindenhol? Csodálatos világban élünk, és az ember szintjén itt van a bűn meg a gonoszság. És Isten nem akarta, hogy a bűn és a gonoszság konzerválódjon. Képzeld, mi lenne, ha Adolf Hitler még ma is élne. Képzeld, ha minden, amit az ember épít, körbenézel, és a 90% a szemét és gonoszság. Képzeld, ha örökké maradna minden. Isten megátkozta a világot. észrevetted, hogy a világ egy átok alatt van, akkor ne a tükör elé állj be, és ne ezt az átkot próbáld meg te majd megbuherálni, hogy itt ebben az átkozott világban majd én berendezkedek. Persze élünk, Isten velünk van, és keresztül visz, de nem tart örökké. Olvasd el a könyv végét. Isten hozott egy átkot, megátkozta a világot kegyelemből és szeretetből. Kegyelemből és szeretetből azért, hogy a gonoszságnak és a pusztulásnak véget vessen. Minden elpusztul és minden meghal, minden értelmetlen és mindennek vége lesz. De ő biztosított egy menekedési útvonalat, egy kimenekülési útvonalat biztosított. Hitáltal kifizette a bűneinknek az árát. És azt mondta, hogy aki hisz, annak örök élete van. Szabad akaratból. Isten méltósággal teremtett téged. Szabad akarattal. Szeret. Szabad akaratot adott. A szeretet csak szabad akarat szintjén értelmezhető. Voltak régen ezek a hárem hölgyek, akiket így bezárva tartottak. Ebben az összefüggésben értelmezhető a szeretet? Nem, hát a valódi szeretet, mikor egy férfi udvarol egy nőnek, kifejezi a szeretetét, és a nő szabad. Szabad arra, hogy igent mondjon, vagy nemet. Szabad arra, hogy elmenjen. És azt mondja, hogy maradok. És Isten valahogy ugyanígy gondolkozik. Az embert nem robotnak teremtette, nem töltötte bele az Istennek szót fogadni, engedelmeskedni, és Isten szeretni szoftvert. Akkor robotok lennénk. Szabad akarattal teremtett. Mondhatsz nemet a mindenható Istennek, és mindannyian nemet mondtunk neki. És ugyanezzel a szabad akarattal ő jó, ő mindent helyre rakott. Megváltott téged, és a szabad akaratodat várja a te döntésedet, hogy igen, én téged választalak, Istenem. Atyám, vissza akarok találni hozzád. Vissza akarok jönni a szülői házba. Téged választalak. És Istennek van egy ígérete. Ez az átkozott világ még így marad, a szeretete meg a kegyelme miatt, mert Péterbe azt mondja valahogy, nem akarja, hogy egyetlen ember is elveszzen, hanem hogy mindenki megtérjen. Miért kell elviselni, miért kell eltűrni ezt az átkozott világot? Miért kell keresztül menni rajta? A szeretet miatt. Mert Isten nem akarja, hogy bárki elveszzen. De van egy ígérete. Olvassuk Jelenések 21-et. Láttam új eget és új földet. Figyeld, itt a sztori vége. Ezt olvasd reggel. Ne a tükör elé állj be, ezt olvasd. Láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sincs többé. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Érted, hogy elvesztünk, és hiányzik Isten az életünkből? Eljöttünk az atyai házból, és minden, ami hiány van az életedben, az ezért van. Pótmegoldásokat keresünk, nagyobb kocsi, nagyobb ház, pótmegoldások. Isten újra ott lesz. Velük fog lakni, maga az Isten lesz velük, figyeld, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Megbízhatók és igazak. És akkor ezt mondta nekem, megtörtént, én vagyok az alfa, az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Érted? Az élet vizének forrásából ingyen. Isten az alfa és az omega. Ő kezdte a teremtéssel, és lesz egy nagy helyreállítás. Nem lesz többé bűn, nem lesz többé fájdalom, nem lesz többé könny, és nem lesz többé halál. Mert ez az átok miatt van. És meg fogunk szabadulni. És azt mondja, még megnézem, 1 Korintus 15. Korintus 15.42-től. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. 53. vers, mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Ez biztos, ez a jövő, ez vár előttünk. Lépj ki egy kicsit, Nézd Isten szemszögéből, lásd az egész képet, hogy mi történik. Lásd, hogy Istennek van egy terve, van egy célja az életeddel, egy tökéletes terve, egy tökéletes célja, nem véletlen vagyunk itt. És van egy biztos jövőd, van egy biztos jövőd, ne magad körül forogjál, hanem nézd Isten szemszögéből. És azt mondja jelenésekben erre az új ég és új földre, hogy ott nem lesz többé semmi elátkozott. Semmi elátkozott nem lesz többé. Még a Róma 8-at szeretném még megnézni. Róma, mit írtam, 8-at? Hol van? Igen. Róma 8:18-tól. Amikor itt vagy ebben a világban, és szembesülsz naponta a problémáiddal, és aggódnál, akkor nézd Isten szemszögéből. Olvasd a Bibliát, és nézd Isten szemszögéből. Nem véletlen van itt ez a világ. Nem véletlen van ez a szenvedés. Nem véletlen, Isten nem törli még el. És a nagy helyreállításra még várunk. A szeretete és a kegyelme miatt. Figyelj, ebből meríts erőt. Róma 8:18, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Érted, hogy az egész teremtett világ a hiába valóságnak van alávetve? Érted, hogy vágysz egy új autóra, megveszed, megnézed 5-6-8-10 év múlva, és szétrohad? Minden hiába való? Építesz egy vállalkozást, kicsit nem figyelsz oda, és szétesik? Az egész teremtett világot Isten alávetette a hiába valóságnak. Termodinamika 2. főtétele. Entrópia törvénye. Hallottál róla? Minden amortizálódik lefele, és küzdesz ellene. Tudd, hogy ez direkt van így. Nézd meg a csodálatos világot. Istennek van egy tökéletes terve, és az egész világ meg fog szabadulni ettől. Nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, és a reménység ez megint más, mert az eredetiben itt is a reménység az egy biztos jövőről szól. Nem egy reménykedésről, hanem egy reménységről, egy biztos jövő. Tuti biztos lehetsz benne. Itt olvastuk jelenésekbe, írd meg ezeket az igéket, mert biztosak. Megtörtént, elvégzett, befejezett múlt idő. Én vagyok az alfa és az omega, mondja Jézus. Azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Tudtad, hogy te Isten gyermeke vagy? Ha elfogadtad Jézus Krisztus, a gyermeke vagy. És a te dicsőséges szabadságodra meg fog szabadulni, az egész teremtett világ megszabadul a romlandóság alól. Ezzel tisztában vagy, mikor a napi ügyeidben benne vagy, és próbálsz rendet rakni az életedbe? Próbálod összerakni a dolgokat, és kicsit nem figyelsz oda, és szétesik? És azon vagy, hogy csak meg tudjam állítani, hogy álljanak a dolgok egy kicsit. Tudtad, hogy az egész világ meg fog szabadulni. Csak legyen benned egy kép. Méltóság, önbecsülés. Isten gyermeke vagy. Tudom, hogy ezen néha elcsúszunk. És tudom, hogy amikor benne vagy a napi problémákban, akkor megcsúszik a lábad, és nem gondolkozol így. Nem tudsz Isten szerint gondolkozni. De csak szeretnélek bátorítani, hogy Isten nagy emberei is megcsúsztak néha. És ezzel szeretném befejezni, és ez az utolsó gondolatom. Dávid, Isten szerint való király. És még ő is megcsúszott. Ő se tudott mindig Isten szerint gondolkodni. 73. Zsoltárhoz lapozzunk, és ez a vége. Az utolsó gondolat. Zsoltár. És otthon olvasd el az egészet. Nagyon részletes, részletesen elmondja az érzéseit, az érzelmeit, mindazt a negatív érzelmet, ami fölbudjan belőle, ami előjön, azt a haragot, azt a sértettséget, azt az Isten elleni, nem értem Istenem, miért van az, hogy a bűnös, gonosz emberek élhetnek, mint Marci Hevesen. Én meg, aki te szerinted élek, én meg itt szenvedek. Miért? Nézd meg az összes negatív érzelmet, ami kijön belőle. Olvasd végig, nem fogjuk végigolvasni, mert hosszú. Csak a lényeget. Azt mondja 73. Zsoltárban Dávid, milyen jó az Isten a tiszta szívűekhez. Neked tiszta a szíved? Mi van a szívedben? Tiszta? Isten igéjével gondolkodol? Isten igéjével? Azt mondja Jézus, szenteld meg őket a te igéddel, mert az te igéd igazság, ez az igazság. Az igazság alapján gondolkozol? Ha az igazság alapján gondolkozol, akkor tiszta a szíved. Milyen jó Isten a tiszta szívekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott. Kis híján elestem jártomban, mondja Dávid. Kis híján elestem. Miért? Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Felindultam. Dávid irigykedett. Megnézte, hogy milyen jól megy ezeknek az embereknek. Nincs igazság ezen a világon. Nincs igazság. El van szúrva az egész. Én próbálok Istenhez szerint, Isten szerint valóan élni. Próbálok egy erkölcsi mérce szerint helyesen élni. Mosom kezeimet, tiszta vagyok, és nem jó, igazságtalan az egész. Azt mondja, elkezdtem így gondolkodni, mondja Dávid. A lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem. Látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük, nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak, jómódjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, nyelvükkel megszólják a földet. De én, 13. vers, Istenem, de én hiába tartottam tisztán a szívem. Hol van itt az igazság? Hiába tartottam tisztán a szívem, hiába mostam a kezemet ártatlanságban. Mert csapások érnek minden nap, fenyítések minden reggel. Nem működik. Nem úgy alakul az élet, ahogy én akarom. Nem történik meg a földön az, mint a mennyben az én akaratom szerint. Istenem, legyen meg az én akaratom a mennyben, mint a földön. De nem így van, nem sikerül, pedig próbálom tisztán tartani magam. Már arra gondoltam, hogy nincs értelme az egésznek, hogy én is úgy beszélek, mint ők. Miért éljek tiszta életet? Én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Túl nehéz. Gondolkodom rajta, de túl nehéz. Nem értem. Nem értem, miért van ennyi nehézség. Nem értem, miért van ennyi probléma. Nem értem, miért van ennyi fájdalom. Miért kell ez így menjen? Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. 17. vers. Végül elmentem Isten szent helyére. Végül gondolkodtam, töprengtem, és végül elmentem Isten szent helyére. Mentél már Isten szent helyére? Kérted őt, hogy ő mutassa meg? Olvastad, hogy ő mit mondott? Láttad az ő nézőpontjából? Elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz a bűnösöknek, akiről beszélt. Bizony sikamlaos talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Ne irigykedj! El fognak pusztulni egy pillanat alatt. Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben, mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölsárkánsz, Uram. Lesz egy ítélet. Isten a bűnt elítélte. Adott egy kimenekedési útvonalat. Hinned kell. És a Biblia beszél két kategóriáról. Nem jókról, meg gonoszakról. Bűnösökről, meg igazakról beszél a Biblia. Mi gyakran ezt úgy gondoljuk, hogy jók, meg gonoszak. Vannak bűnös cselekedeteim, meg jó cselekedeteim. És a jókkal megpróbálom kiegyenlíteni a bűnös cselekedeteket. Lehetetlen. Olvastuk Róma 3-at, mind vétkeztünk ki. Lehetetlen. A Biblia csak két kategóriát ismer. Bűnöst és igazat. És Róma 3-ban olvastuk, hogy az igazságot hogy kapjuk? Ajándékba! Ajándékba, ingyen! A Biblia a bűnös ember fogalmát ismeri meg, a megváltott ember fogalmát, aki ajándékba kapta az igazságát. Úgyhogy lesz egy utolsó ítélet. Úgyhogy igen, van olyan negatív érzelem, ami helyén való. A félelem lehet helyén való. Ha még nem fogadtad el Jézus Krisztust személyes megváltódnak, akkor a félelem helyén való. Mert lesz egy utolsó ítélet. Itt olvastuk, el fognak pusztulni egy pillanat alatt, végük lesz, semmivé lesznek. Isten nem tudta örökké megtartani a bűnt. Megátkozta, adott egy kegyelmi időszakot erre az életre itt a földön, ami a kimenekedési útvonalunk, de a végén minden elpusztul, minden, és az új teremtésben semmi elátkozott nem lesz. Ez az idő áll rendelkezésedre. Menj el egy temetőbe, nézd meg a fejfákat. Van rajta két dátum. Van rajta két dátum. 60 év, 70, 80, 40, 25. Nézd meg! Én mostanában többször voltam, édesapámat nemrég temettem el. Láttam a dátumokat. 20, 25, 30 év. Ki tudja, mennyi van még neked? Ez a két dátum van. E között kell fölismerned, és ebben a dátumban kell megrakadnod. Ez a néhány év van. Isten biztosított egy kimenekedési útvonalat. Van egy tökéletes terve. Arra, hogy kimenekülj ebből. Semmi elátkozott nem lesz. Úgyhogy a félelem, ha nem hoztál döntést Jézus Krisztus mellett, jogos. De nem azért, hogy rettegésbe töltsd az életedet, hanem azért, hogy cselekvésre indítson, hogy keresd, hogy fogd meg ezt a könyvet, végre öleld magadhoz, menj haza és olvasd, és kezd el olvasni, hogy mit mond Isten. Kezd el olvasni az igazságot, bizonyosodj meg róla, hogy ez tényleg az igazság. Ha nem hiszed, ha nincs elég bizonyítékod, ha nem vagy benne biztos, menj fel az istenlétezik.hu-ra, és az oldal tetején, a felső egyharmadban találsz egy 13-14 részes előadássorozatot apologetika címmel. És előtte van még 3-4 bevezető előadás, azokat is hallgass meg, mert ennek a bevezetői. Bizonyítékok ezreit fogod megkapni arról, hogy ez a könyv igaz. Menj haza, és ha nem hoztál még döntést Jézus Krisztus mellett, akkor ez a félelem indítson el, olvasd, tanulmányozd, nézd meg, hogy ez az igazság, nézd meg, hogy milyen utat adott ő. És fogadd el az ő megváltását, fogadd el az ajándékot, amit ingyen adott. És onnantól kezdve minden ígérete igaz rád, amiről ma beszéltünk. Minden ígérete. Örök életed van, biztonságban vagy, és lesz egy nagy helyreállítás, amiben részed lesz. És azt mondja Dávid, ugye, majdnem megcsúsztam, mert fölindultam a bűnösök miatt. Elgondolkodtam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Ezt olvastuk, és utána 21-től. Ha keseregne a szívem, ugye ez Dávid is ismerte ezt, voltak érzelmei, voltak negatív érzelmei. Nem figyelt Istenre, a bűnöseket nézte, a sok erőszakot, az igazságtalanságot, és kesergett a szíve. Azt mondja, végül elmentem Isten szent helyére, megértettem, milyen végük lesz. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Mondja Dávid Istennek, ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséget befogadsz. Mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséget befogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Figyelj, semmit nem viszel a mennybe. Nem viszed az üzletedet, nem viszed a kocsidat. Bármit építesz, nem viszed, amit hit nélkül építettél. Semmit. Semmim nincs a mennyben rajtad kívül. Nem gyönyörködöm itt sem másban. Akkor most te éljünk spártaian, dobjuk el az üzletünket, meg minden. Nem ez van ideírva. Viccelsz? Hát én is. Cégeim vannak. Én is építek üzletet, vállalkozom, családom van. Nem. De nem gyönyörködöm másban rajtad kívül. A mennyben senkim nincs rajtad kívül, nem gyönyörködöm másban. A te szent helyedre akarok elmenni, és onnan akarom nézni. Benned akarok gyönyörködni, és értem, hogy végül dicsőséget befogadsz. És addig meg ezt az életet, amit itt élek, ezt az életet ebben a hitben tudom élni, hogy tudom, hogy mindig veled leszek, mert te fogod a kezemet, és tanácsoddal vezetsz engem. Úgyhogy... Micsoda mondatok ezek? Ne forgolódj magad körül. Lépj el a tükör elől. Ne magadat nézd. Tükör hazudik. Nem magadat néz, nem magadat próbált pumpálni, hanem menj el Isten szent helyére, és gondolkodj az ő szívével. És ha úgy vagy itt, vagy esetleg hallgatod az interneten, hogy még nem fogadtad el Jézus Krisztusnak ezt az ingyenes ajándékát, ezt a megváltást, akkor végezetül csak szeretnék egy lehetőséget fölkínálni neked erre, és szeretnélek meghívni erre, hogy fogadd el ezt az ajándékot. Ez nagyon egyszerű. Egyáltalán nem bonyolult egy ajándékot elfogadni, ki kell nyújtani a kezed, meg kell köszönni, és el kell fogadni. És ez egy egyszerű imába meg tudod tenni. Isten mindenütt jelen való, ő hallja, amit mondasz, még mondanod se kell, hallja, ami a szívedben van, ismeri a szívedet, és ha te a szíveddel hozzá közeledsz, azt mondta Jézus, aki én hozzám nem jön, én nem küldöm el. Úgyhogy ha esetleg ez neked még új, vagy nem szoktál imádkozni, akkor én elmondanék egy imát, és ha gondolod, akkor magadba, a szívedbe mondd el ezt, nem nekem mondod, ezt közted is Isten között van, mondd el Istennek, és ez az ajándékot ma elfogadhatod tőle. Jó, akkor imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük azt, hogy te keresel bennünket, és bármi el vagyunk veszve, te kiáltasz utánunk, hogy hol vagyunk, kiáltasz, hol vagy, fiam, gyere haza. Köszönjük, hogy te vársz az ajtóba, és nézed, hogy mikor jövünk haza, hogy te kopogtatsz a szívünk ajtaján. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtó előtt állok, és zörgetek. És aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, vele leszek onnantól. Istenünk, köszönjük, hogy te fölemeltél minket, hogy láthattuk téged és magunkat a te szemeiden keresztül. Hogy láthattuk, hogy neked van egy terved. Van egy terved az életünkre, ami nagyobb, szebb, csodásabb, és dicsőségesebb, mint amit saját magunk valaha is el tudtunk volna képzelni. Urunk Istenünk, akarjunk ezt a tervet. Akarunk belelépni. Elég volt abból, hogy egyedül éljük az életünket. Elég volt a küzdelemből. Hazajövünk. Tudjuk, hogy el vagyunk veszve, hogy elhibáztunk dolgokat. Köszönöm, édesatyám. Köszönöm, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy ő eljött, meghalt a kereszten az én bűneimért. Harmadnap föltámadt. Elhiszem, és köszönöm ezt az ajándékot, elfogadom ezt az ajándékot. Kérlek, add nekem az örök életet. És addig, amíg itt élek ebben az életben, kérlek, vezess, fogd a jobb kezemet, és add, hogy mindig, mindig veled lehessek, és a te nézőpontodból láthassam ezt az életet, és a te hatalmas tervedet látva tudjak élni ebben az életben. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. És ugye Jézus azt mondja, hogy aki, ha az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Tudod, miért mondja ezt? Mert a szívednek az ajtaján csak belül van kilincs. A szabad akarat miatt. Csak te tudod megnyitni a szívednek az ajtaját. És ha megnyitottad, és őt befogadtad, egy János egyben azt mondja, hogy akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiainak neveztessenek. Úgyhogy ha elmondtad ezt az imát, és nem elmondtad, hanem ez volt az imád őszintén Istenhez, akkor tudd, hogy Isten a gyermekévé fogadott, és minden ígéret eligazolt. Köszönöm a figyelmet.